Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek erre a ma esti előadásra. Talán vannak itt néhányan olyanok, akik egy héttel ezelőtt nem voltak itt, ezért szeretném mondani, hogy egy kérdések című doboz most is a kiáratnál egy széken található. Abba be lehet dobni kis cédulákat kérdéssel, azokra a kérdésekre egy héttel később próbálok meg válaszolni, de az előadás végén közvetlenül is föl lehet tenni kérdéseket, ha csak a bőbeszédű előadó ki nem fárasztja annyira a hallgatóságot, hogy már nincs hozzá erejük. De bármit meg lehet kérdezni, válaszolni azonban csak arra fogok, amire tudok. Én azt gondolom, hogy ez komoly ígéret, nem egyszer tapasztaltam ugyanis, hogy emberek válaszolnak arra is, amire nem tudnak válaszolni. És hát ebből olyan sok jó nem szokott kijönni. Ami a kezemben van, az a tavaszi sorozat CD lemeze, ugye a párkapcsolati ABC két részletben hangzott el itt ebben a teremben, tavasszal, március 7-től egészen április végéig. Ez a sorozat CD lemezen beszerezhető kint a könyv asztalnál, úgy látom, hogy hallatlanul olcsó áron, ahhoz képest, hogy milyen értékes anyag van rajta, ugye mindössze 700 forintért, azt hiszem, hogy 7 vagy 8 előadás, ki lehet számítani, hogy egy előadás mennyibe kerül. Na most egyébként a CD relatíve olcsóbb, mint az audio kazetta, mégpedig azért, mert egy CD-re ráfér egy egész sorozat. Ugye az audio kazettára pedig általában csak egy előadás, gyakorlatilag kazetta áron van ez. Úgy gondolom, hogy be lehet szerezni az őszi sorozatot is. Igen, nagyon bólogat Pista, mert azt is ott be lehet szerezni, gondolom hasonló áron. Erről a sorozatról is készül felvétel, tehát arra is lehetőség lesz. De általában legalább 2 hét kell az utolsó előadás után, addig, amíg elkészül, esetleg még több is. Aki a CD felvételt készíti, az Bujdosó Csaba barátom, ugye derék fiatalember, aki igazán önzetlenül nagy buzgalommal készíti ezt, ez is szolgálat Isten dicsőségére. Most hozzá hasonlóan a mennyei jutalomra számítanak a művészeink. Hát kár volna a ugye forintra, vagy akár euróra beváltani, úgyhogy a mennyei jutalom az sokkal nagyobb lesz, de valóban jeles művészek, vagy a jövő reménységei szoktak itt muzsikálni, és verset mondani. Ugye ma Lukács Péter barátja, művész, vagy tegyek egy jelzőt elé, hogy a jövő barátja művésze, de majd meg fogjuk hallani, hogy tehetséges fiú. Ő játszik majd, Bach cselló szonátának a preludium részletét Brácsán. Azután pedig Rajkai Zoltán színművész mond el majd 2 verset. A mai témánk szoros folytatása a múlt hetinek. A címekből ez nem biztos, hogy látszik, de remélem, hogy az előadás alapján ez világos lesz. Egy héttel ezelőtt hazugság, dömping, hol az igazság, ez volt a témánk. A mai témánk pedig materializmus, pogány spiritualizmus és bibliai emberkép. Azt hiszem, sokat sejtető cím, de egyelőre a ráhangolódásnál tartunk, Tehát én megkérem Lukács Pétert, hogy légy szíves, gyere ide ki. Közben pedig a hallgatóságot arra kérem, hogy tessék közelebb jönni, ha van rá lehetőség. Van lehetőség, most még lehet. Ugye a vetítést is jobban lehet látni közelebbről. Hát ebből viszont azt a következtetést vonom le, hogy nem igazán hatékony az, ami innen elhangzik. De néhányan megkönnyörülnek rajtam, látom. Ki lehet menni, ha sokáig tart, akkor is, ha valaki közelebb ül. Úgyhogy ez ne legyen akadály. És senkit nem bántok. Be vagyok rekedve, de nem madárinfluenza, úgyhogy tessék nyugodtan jönni közelem. Na, ennyi a hatása, nem baj. Akkor légyen kedves. De igen, azt nem mondtam, hogy a művészeket szabad megtapsolni, nem tilos. És általában örülni szoktak neki. Köszönjük szépen, Péter! Most már a téma felé igyekszünk, úgyhogy Rajkai Zoltán segít nekünk a további ráhangolódásban. Két verssel, a második vers a Szentírásból való.
Vörös Marti Mihály, az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél, és megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél, könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sóhajt. Hiába minden, szellem, bűn, erény, nincsen remény. Hallátok a mesét, a népnek atyái voltanak, és amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. A megmaradt nép fölsüvölt törvényt, és a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gazmerény, nincsen remény. És jöttek a dicsők, hatalmas lábak törvény felett. Volt munka, pusztított a vas, és az ember kérkedett. És midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg, s a hír villám az ínség éjjelén, nincsen remény. És hosszú béke van, s az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb tora legyen. Sóvár szemmel néz ég felé, mert hallja a föld, az nem övé, neki a föld még sírnak is kemény, nincs remény. Mi dús a föld? És emberkezek még dúsabbá teszik azt. És mégis szerte dúl az ínség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell-e lenni? Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kerés? Az erő? Vagy a remény? Nincs remény. Istentelen frígy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növesztett, hogy lázítson hadat. És állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc és béke év után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fogvetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. A karmesternek a szőlő taposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele. És az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Urrá tetted kezed alkotásén, mindent a lába alá vetettél. A juhokat, a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tengerösvényein járnak. Ó, Urunk! Mi Urunk! Mi felséges a te neved az egész földön!
Köszönjük szépen, Zoltán. Kicsoda az ember? Erre a kérdésre válaszol Vörös Marti verse, erre a kérdésre válaszol a 8. Zsoltár, erre a kérdésre válaszol sok-sok szépirodalmi mű, talán egyik a legismertebbeknek az a himnusz, amelyet Szofoklész Antigónéjében találunk, a kórus énekli. Talán egy héttel ezelőtt is hivatkoztam rá. Úgy gondolom, mindannyian ismerjük, Trencsényi Valdapfer fordításában így kezdődik, hogy sok van, mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. Kicsoda az ember? Ezerint csodálatos, magasrendű, hatalmas lény, a világ ura, aki fölszántja a földet, átszeli a tengert, megszelídíti a vadállatokat. Azt azonban kevesen tudják, hogy ugyanezt a drámát, benne a himnuszt, mások is lefordították. Talán a véletlen hozta, egyszer utaztam vonaton a fülembe, dugtam a dugókat, a rádiót hallgattam, sajnos nem tudom, hogy melyik adót. Ratkó Józsefről szólt a műsor, költő, műfordító, úgy tudom, nem olyan régen nem él már. Ő is lefordította ugyanezt a drámát. Az ő fordításában ez a himnusz úgy kezdődik, hogy sok szörnyű csodafajzat van, s köztük az ember a legszörnyebb. Azt hiszem, kisé másképp hangzik. És ott lehetett hallani a rádióban az egész himnuszt. Sajnos nem tudtam megjegyezni, csak néhány mozzanat maradt meg emlékezetembe. Az, hogy fölszántja a földet, az nem olyan nagy dicsőség. Szegény föld anyát sebzi meg, és akkor talán eszünkbe jut a környezetpusztítás, amit a hatalmas ember a technikával végez a földön. Aztán az állatok szelídítése azt jelenti, hogy rabbá teszi az állatokat. Vajon melyik fordítás jobb? Az interneten próbáltam rátalálni a Ratkóféle fordításra, sajnos nem jártam sikerrel. Addig jutottam el, hogy a kezdő sort még másik két fordításban is megtaláltam. Az egyik Mészöly Dezsőjé, ő úgy kezdi, hogy számtalan csoda van, de az embernél jelesebb csoda nincs. Ez hasonlít a Trencsényi fordításhoz. Azután Martin Heidegger alapján, nyilván ő németre fordította le, de az ő német fordítása alapján így hangzanék az első sor, hogy sok van mi hátborzongató, de az embernél nincs semmi hátborzongatóbban otthontalan. Melyik fordítás felel meg az eredetinek? Én azt gondolom, hogy mindegyik fordítás a fordító ember szemléletét tükrözi. Mindegyik fordítónak van véleménye arról, hogy kicsoda az ember. És ez jut kifejezésre a műfordításban. Van olyan sejtésem, hogy a Ratkó József fordítása közelebb áll az eredetihez, a valósághoz, hiszen abban a drámában arról van szó, hogy a kegyetlen zsarnok Kreón nem engedi eltemetni a halottat. Megtiltja. Nincs szeretet, nincs irgalom, nincs megértés. Pusztuljon még holtában sem legyen, se legyen nyugalma. Hát ilyen az ember, ilyen szörnyű. Nem a legszörnyűbb, egy árnyalattal más, ahogy a fordító hozta. A legszörnyebb. Egy szörny az ember. Ősszel megtörtént az, hogy itt föltettem egy kérést, talán néhányan emlékeznek rá, Illyés Gyula szép versét kerestem, amelyik arról szól, hogy utazott a vonaton, szembe vele ült egy kismama, gyönyörködött a kismamában, és akkor kértem azt, hogy aki megtalálja, az küldje el nekem. Hát akkor az történt, hogy egy héten belül 7 e-mailt kaptam, küldték a verset. Hát szeretném most is kérni ezt. Ha netán valaki rátalál a Ratko féle fordítása, nem kell az egész dráma, csak ez a himnusz. Kérem, küldjétek el nekem. Jó? A jutalom az lesz, hogy itt még ebben a sorozatban hallani fogjuk mind a 2 változatot egymás mellett. E-mail címem nagyon könnyű. Pálhegyi ékezet nélkül kukac@enternet.hu. Úgyhogy várom. Ez nehezebb feladat, mint az Illyés Gyula vers volt. Na most miért fontos tudni azt, hogy kicsoda az ember? Úgy gondolom azért fontos, mert ebből fontos konklúziók adódnak az ember életére nézve, sőt a jövőre nézve. Hogyha az ember az a valaki, aki uralkodik a világ fölött, akkor mindenre képes. De hát milyen ez az ember? Hadd tegyünk mellé rögtön egy másik emberképet, nagyon ismert. Az evolúció elmélet emberképe. Kicsoda az ember a darwinizmus szerint? Azt hiszem, így fogalmazhatjuk meg tömören egy mondatban, magas rendű állat. És ez a 2 szemlélet, a Szofoklészé, Trencsényi fordítás szerint, lehet, hogy Trencsényi Valdap Feré, és Darwiné találkozik, például Szabó Lőrincnél. Most nem fogom elmondani a Sun Wukong lázadását. Akinek van Szabó Lőrinc kötete, keresse ki otthon. A csodálatos majomról szól, aki uralomra tör a világ fölött. De azt írja a költő, hogy szívében végig fenevad maradt. Hát elér sok mindent az ember, a technika csodái ott vannak a kezében, hiszen a tudás hatalom, ráadásul Isten adta az ember kezébe azt a lehetőséget, hogy megismerje a világot, hogy uralkodjék fölötte, hiszen ez volt a parancs, hajtsátok uralmatok alá a földet. Hallottuk a 8. Zsoltárban, mindent a lába alá vetettél, énekli Dávid. A teremtés történet csengít vissza, ahol azt mondja Isten, hogy uralkodjatok a mező vadain, a tenger halain, az ég madarain, a földön mozgó minden élő lényen. Uralkodjatok a természet fölött. Az eszköz hozzá tudomány. Ismerjétek meg a törvényeit, hiszen ha megismeritek, technikát tudtok létrehozni. És uralkodni fogtok. De úgy adta ezt a lehetőséget, hogy közben azt mondta, hogy engem képviseltek. Ez a jelkép, hogy az embert Isten a maga képére alkotta, azt jelenti, hogy az ő képét hordozzuk, az ő nevében őt képviselve uralkodunk. És az ember lázadása, a Sun Wukong lázadása, hogy magamnak akarom a trónt. Megjelent az Édenkertben a hazugság atya. És itt fogjuk érzékelni azt, hogy mennyire összefügg az egy héttel ezelőtti témánk a maival. Mi az, hogy korszellem? Valaki így fogalmazta, a sátán időszerű akarata. A korszellem egy ideig azt diktálta, azt súlykolta a fejekbe, hogy semmi más nincs, csak az anyag. Kicsoda az ember? Anyag. Minden lelki működés, még az imádság is. Az anyag produkciója. És semmi más. Ne keress ott mást. Elindul az egysejtűből, majd a természetes szelekciós, a rétért folytatott küzdelem során eljut szomvukunkig. A csodálatos majomig, aki az ember. És ebben az ember szemléletben polgárjogot nyer az önzés. Hiszen le kell győznöm a másikat, a másik ember. Vagy ösztöntárgy, aki arra való, hogy kielégítse alapvető szükségleteimet, ha a párom és már öregecske, rágós, le kell cserélni, ezt súgja az ördög, ismerjük ezt a tanácsot, ugye? Honnan jön? A hazugság atyától. És az illető által, az illető szája által folyamatosan hazudik a sátán, szinte napról napra. Tekintve, hogy az illető nagyon szeret szerepelni, ezért sok lehetősége van a hazugságra. De köszönöm szépen, a művészeket kell megtapsolni. Én akkor is elmondom a következő előadást, ha nem tapsolnak. Menthetetlenül. Egy hét múlva, ha életben maradok. Egy héttel ezelőtt vetítettem egy plakátot egyik ismert parlamenti párt plakátját. A plakát szövege a mi atyánk egy mondatának eltorzítása, ami úgy hangzik, hogy hangzik. Jöjjön el az én országom. Ebben nem az a baj, hogy sérti a keresztényeket. Ha csak ez lenne a baj, akkor egy sorba lehetne helyezni a Mohamed karikatúrákkal, amin föl lehet háborodni. De hát évszázadok óta bántják a keresztényeket. Évszázadok óta karikatúrák jelennek meg. Évtizedekkel ezelőtt lehetett azt mondani, hogy Jézus Krisztus szupersztár. Egyik barátom, hogy érzékeltesse, hogy ez milyen szörnyűség, azt mondta, mi lenne, ha azt mondanánk, hogy Kossuth Lajos a narkós vagány. Mi ebben a baj? Nem igaz. Kossuth Lajos nem narkós és nem vagány, és sérti a nemzeti érzéseinket. És Jézus Krisztus nem szupersztár. De mi nem rombolunk, nem gyújtogatunk emiatt, tűrjük 2000 éve. Nem ez a baj. Ezzel a plakáttal ugyanaz a baj, ami az ember tragédiája. Isten hatalmas megbízatást adott nekünk, hogy az ő nevében uralkodjunk a természet fölött, de mi azt mondtuk, hogy mi a magunk nevében akarunk uralkodni. Elhittük az ámítónak, a hazugság atyának, hogy olyanok leszünk, mint Isten. Ez súgta ott az Édenkertben. Olyanok lesztek, mint Isten. Jónak és rossznak tudói. Ti dönthetitek el, hogy mi erkölcsös, és mi erkölcstelen. Ez a lázadás Isten ellen. Ez a bűn lényege. a magunk nevében akarunk uralkodni, a saját országunkat várjuk. Kicsoda az ember? A csodálatos majom, a világ ura, vagy pedig, ahogy Vörös Marti versében hallottuk, sárkányfog vetemény. A sátán egyik neve a Bibliában a sárkány. Mindenki találkozott ezzel a névvel, aki a Jelenések könyvét olvasta, ott úgy szerepel, hogy a sárkány. De fogalmaz úgy is, hogy az ősi kígyó, vagy ördög, vagy a diabolosz, a szétdobáló, a hazugság atya, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Kicsoda az ember? Magasrendű állat, ösztön lény, akinek joga van ahhoz, hogy kielégítse az ösztöneit, és a másikat maga alá gyűrje, és büszke a teljesítményeire. Milyen érdekes, ezzel szemben a 8. Zsoltár, ahol a Zsoltár író szintén elsorolja azt, hogy micsoda hatalom van az ember kezébe, hiszen Isten mindent a láb alá vetett, de nem az embert dicsőíti, hanem Istent dicsőíti. Ó, Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön. És ez a nagy tisztesség, hogy minket, embereket megbízott azzal, hogy őt képviseljük, hogy az ő nevében uralkodjunk, azaz viseljük gondját ennek a földnek. Nézzünk meg most egy vázlatot, amely kifejezi azt, hogy különböző antropológiai, azaz embertani szemléletekből milyen életvezetés és milyen konklúzió adódik. Remélem, hogy jól lehet látni hátul is, de azért mondom, hogy mi van odaírva. Hát az egyik szemlélet a materializmus szemlélete. Már most hadd jegyezzem meg, hogy egy darabig az volt a hitető taktikája, hogy azt, hogy a materialista szemléletet próbálta súlykolni belénk, hogy mi csak anyag vagyunk. Ma, mintha változtatott volna a stratégiáján, sokan azt hiszik, hogy hát nem baj, ugye másképp gondolkozunk, mint ahogy a Bibliában van, de hát azért mi hiszünk abban, hogy van lélek, meg hiszünk valahol a lélek halhatatlanságában is. Hát hittek ebben olyan emberek is, akiknek semmi közük nem volt a Biblia szemléletéhez, sőt ma is nagyon sokan hisznek. Tehát létezik egy pogány spiritualizmus. Majd erre rátérek. Na nézzük meg először a materializmust. Azt jelenti, hogy mindenestől anyag vagyok, és az anyagnak vannak pszichés funkciói is. Milyen életvezetés következik ebből? Fogyasztói szemlélet, az, hogy az önzés természetes, tehát eszem, iszom, az az enyém, amit megeszek, ugye meg a birtoklás, meg a testi élvezet, és a szerelem nem más, mint a testi vágy sublimációja. De hát mi az a sublimáció? Találkozunk vele már a kémiában is. Hát valami olyasmiről van szó, csak társas körülmények között, és kicsoda a másik ember, ösztöntárgy arra való, hogy kielégítse a szexuális étvágyamat, vagy kielégítse más szükségletemet, idéztük talán egy héttel ezelőtt is, nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja, ismerjük, ugye? Vagy a női változatot, azt is idéztem. Nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyerekem s társadalmi presztízsem. Mert arra való, hogy az én szükségleteimet ki elégítse. Na most, spiritualizmus. Hát abban különbözünk mi. A gilisztától, a tavikagylótól, de talán még a macskától is, esetleg a majomtól, már nem biztos, hogy nekünk lelkünk van. Sőt, tulajdonképpen mi lelkek vagyunk, egy börtönbe zárva. Lélek a test börtönébe zárva. Ez az idealista szemlélet. Plátonnál gyökerezik. Nem a Bibliában. Szeretném erre fölhívni a figyelmet. Egy Radnóti verset is hadd idézzek ide. Egy kicsit a majmokra is utal, úgy kezdi, hogy zsivajgó pálmafán ülnék legszívesebben, didergő földi testben kuporgó égi lélek. Aztán folytatódik szépen a vers. Ki vagyok én? Didergő földi testben, kuporgó égi lélek. Lélek vagyok, és hát a testemet eltűröm, sok baj van vele, de hát azért kénytelen vagyok neki engedni, hát azért meg kell etetni, meg hát azért a dohányzásról sem mondok le, de hát hadd romoljon ez a test, úgy kell neki. Ugye gondoljunk itt a középkorra, ahol szándékosan is gyötörték, és azt hitték, hogy ez az istenes és ez a vallásos hívő magatartás, hogy valaki a testét gyötri, még nem is mosakodtak egyes szerzetes rendekben, mert hát megmosakodni az is élvezetes dolog, hadd egyenek minket a tetvek. Furcsa ma ezt hallani. Ha valakitől ez távol áll, nem akarja elhinni, javaslok egy csodálatos, szép könyvet, Kodolányi János, Boldog Margit. Igazán tiszteljük ezt a királynőt. Nagyon szép regény. De hogy milyenek voltak a körülmények a szerzetes rendben, azt érzékelteti valamennyire ez a könyv. És hát vannak vágyaim, és hát a legfőbb bűn az, hogy vágyai vannak a testnek, hát leginkább a szexuális vágy, hát az alapjában véve valami szörnyűség. Csak zárójelbe hadd jegyezzem meg, a Biblia nem tud arról, hogy ez önmagában szörnyűség lenne. Bár már az első századokban ez a plátoni filozófiából származó szemlélet megfertőzte a kereszténységet. Én úgy tudom, Onésimusnál jelenik meg először ez a szemléletmód, hogy önmagában szennyes dolog a szex. Ami ma történik a szexszel, az tragédia. És ilyetek megjegyezni. Lesz külön egy előadás erről. De nem önmagában, Isten ajándéka. A maga helyén mélyíti a kapcsolatát két embernek. Isten adta, de az ember kezében, a sátán sugalmatára tönkrement, sok szenvedést okoz. Kukákba kidobott, széttépett magzatokat például. Mert emberölő volt kezdettől fogva, és sok csalódást és fájdalmat. Emberi kapcsolatokat tesz tönkre. És kicsoda a másik ember, például tükör, mert arra való, hogy magamat megismerjem az ő szemében, vagy vetítő vászon, akire kivetítem a vágyaimat. No, majd részletezem kicsit jobban is, most csak előzetesen nézzük meg a harmadik sort, de aztán a spirituális szemlélethez szeretnék visszatérni, kicsit hosszabban a pogány spiritualizmushoz. A bibliai gondolkodás milyen emberképet fogalmaz meg? Az ember lélek és test, vagy test és lélek, mindegy a sorrend. Szerves egysége. Ezt olvassuk rögtön az ember teremtésénél, hogy megteremtette Isten az embert a föld porából. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ugyanabból az anyagból, amelyből bármilyen élőlényt a földön. A föld porából. És élet leheletét lehelte orrába. Az isteni lehelet, a másik elem. Majd egy ábrát is megmutatok ezzel kapcsolatban. Így lett az ember élőlényé. Hány részből áll? Kettőig tudunk számolni, ugye? Én kettőt számolok. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy három. Majd rátérek még. Egyelőre maradjunk abban, hogy kettő. És az ellentétes folyamat, Prédikátor 12-ben, a test visszatér a porba, ahonnan vétetett, a lélek pedig megtér Istenhez, aki adta volt. Hány ez? Csak kettőt tudok számolni, és nem többet. Na, visszatérek erre még, de lépjünk akkor tovább egy lépéssel, és ezt a spiritualizmust kutassuk egy kicsit tovább, hogy hogy is van ez. A Szentírás szemléletében egyértelmű az, hogy létezik nem anyagi valóság. A valóság egy része érzékszerveink számára felfogható, más része azonban nem fogható fel. Hát ezen az ábrán egy kicsit az arányokat érzékelhetjük. Valójában itt kellene hármat is megkülönböztetni, majd mindjárt mondom. Tehát van egy természetes, látható világ. A láthatón nem csak a látószervünkkel érzékelhetőre gondolunk most, hanem bármilyen érzékszervünk számára felfogható világ. De ez elenyészően kis része a természet fölötti láthatatlan világnak. Van közben egy másik is, ami ezen az ábrán nem szerepel, tudnélik a természetes láthatatlan világ, azaz a világnak az a része, amely még természetes, amely valahogyan kutatható, de eredetileg érzékszerveink számára nem felfogható. Például a rádióhullámok. Most már tudjuk, hogy ez létezik. Sokféle sugárzás. Mind kutatható a tudomány eszközeivel, fölfogható. Valószínűleg sokkal több ilyen valóságmozzanat van még, amit még nem fogunk fel, talán eljut egyszer oda az emberi kutatás, hogy azt is fölfogja. Na de ez a természetes, láthatatlan világ, vagy más szóval a természetes érzékszerveink számára felfoghatatlan világ, is elenyészően kicsi a természet fölötti láthatatlan világhoz képest. Most világos az, hogy mi emberek a természetes, látható világban élünk. És kezdjük részben megismerni a természetes, láthatatlan világot. A természet fölötti láthatatlan világból azonban csak természet fölötti üzenetek jönnek hozzánk. Például Isten igéjéből. Isten kijelentéséből. Csak onnan. Nem csak onnan. A természet fölötti láthatatlan világban nem csak Isten és az ő angyalai vannak, hanem Isten ellensége, a sátán is, és az ő angyalai, vagy más szóval a démonok. Ők is láthatatlanok. Na most nagyon jól érzékelteti ezt egy hasonlat ezzel az ábrával, amit most én mutatni fogok. Először Walter Nietzsche és Benedikt Peters könyvében találkoztam. Az a cím ennek a könyvnek, hogy Démonische Verstrickungen, tehát démoni megkötözöttségek. Ez a könyv nem jelent meg magyarul, de megjelent Roland Antholzer könyve, A gonosz erői, az a címe. Néhány példányt láttam a könyvasztalon. Ez az ábra, amit mutatni fogok, abban a könyvben is benne van. Bár hát mondom, a forrás az egy kicsit korábbi. Antholzer tartott néhány előadást néhány évvel ezelőtt Magyarországon. Ő maga mondta, hogy ezeket az ismereteit főleg Walter Nietzsche révén szerezte. Na képzeljük el a következőt. A német könyvből származnak ezek az ábrák. Képzeljük el azt, hogy van egy olyan világ, amit Fleckenlandnak nevez, vagy magyarul mondjuk sík országnak. Ennek a sík országnak két dimenziós lakói vannak. A mi terünk hány dimenziós? Három, súgják nekem, köszönöm. Igen, valóban három. A horizontális sík, a vertikális sík, és a szagittális sík, szagitta a nyílvessző. Nagyjából a belső fülben a halló csontocskák is ennek megfelelően állnak be, hogy érzékeljük a teret. Isten így segített minket, hogy tudjunk tájékozódni ebben a térben, amelyben vagyunk. Nos, hát ezek a síklakók szépen élnek síkországban, hogyan tudnak közlekedni? Csak síkban. Ami keresztül megy az ő síkjukon, arról nekik fogalmuk sincs. Igen, ám, de megjelenik egyszer az ő világukban egy háromdimenziós lény. A legegyszerűbb háromdimenziós test, mégpedig egy gömb, amikor hozzáér síkországhoz, mit érzékelnek a síklakók? Úgy van, köszönöm a sugást, de a kislány szájról tudok olvasni, mondja, hogy egy pontot. Igen, épp csak hozzáér egy pontot. Aztán szép lassan áthatol, akkor mit érzékelnek ez a pont? Körré kezd teljesedni, aztán egyre nagyobb lesz a kör, aztán kezd kisebbedni a kör, aztán megint csak egy pont, aztán eltűnik. Olyan ez a test, amilyennek ők érzékelik? Ők csak ennyit érzékelnek belőle. El se tudják képzelni a háromdimenziós világot. Esetleg nagy tudósaik következtetnek arra, hogy milyen lehet. De elképzelni nem tudják. Vagy keresztül hatol síkországon egy kocka. Mit érzékelnek? Hát attól függ, hogy hol érnek, hogy a kockának melyik része ér hozzá ez a világhoz. Az egyik csücske, vagy az éle. Hát különböző geometriai alakzatokat. Aztán szépen eltűnik. Na és mi lesz, hogyha, igen, hát van még egy ábra, az nincs itt, pedig a könyvükben benne van, sajnos nem hoztam el. Képzeljük el, hogy egy ember alak megy át ezen a síkon. Először mit érzékelnek? Két talp felületet. Azután két, hát nem éppen kört, olyan két zárt alakzatot, ugye, hogy a lábát keresztben etszik az embernek, aztán ez nő, kicsit nagyobb lesz, akkor egy lesz belőle a dereka, akkor kicsit furcsa, ahol a karja van, aztán a nyaka összeszűkül, megint kitágul, aztán eltűnik. A valóságról fogalmuk sincs síklakóknak. Pedig csak egy háromdimenziós lény. Hány dimenziós az a világ, amelyben Isten és az ő angyalai vannak? Hány? Három? Négy? Inkább ne mondjunk számot. A matematikusok elegánsan azt mondják, N dimenziós. Én azt hiszem, végtelen dimenziós világ. És ehhez képest a mi kis háromdimenziós terünk milyen? Egy büszke ember azt mondja, én jó keresztjén vagyok, és fölveszem a harcot a sátánnal. El tudja valaki képzelni azt, hogy meg tud vívni egy vakember egy látóval? Ki van előnyben? Hát a látó. Van nekem esélyem a sátánnal szemben? Nincs. Hát ezért mi a bölcs magatartás? Szólok a bátyámnak. Úr Jézus, légy szíves, állítsd le. Nem tudok ellenállni a kísértésnek. Vagy a félelemnek, amit a szívembe lop. Ő megküzd. Ő járt, az Isten járt előttem, írja Adi. És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivonta kardját, megelőzött. Igen. Az Úr tudja legyőzni. Én nem tudom legyőzni, ezért jobb, ha az ember nem áll vele szóba, hanem szól a bátyjának. Na de tudnunk kell azt, hogy ebben a világban jelen van. De onnan, akár a háromdimenziós térből, a kétdimenziós nem idői egymás után, hanem egyidejűleg át lehet tekinteni. Hadd maradjak még egy kicsit ennél a kettő vagy három dimenziónál. Hosszú évekig vakokkal foglalkoztam, tulajdonképpen ettől lettem pszichológus. Kezdtem tanítani a vakoknál, és érdekelt, hogy milyen az ő világuk, hogy élik meg a teret. Most csak egy hasonlatot hadd mondjak, talán néhányan olvasták Keith regényét, a Virágot Algernonnak. Ki olvasta? Jó, néhányan, köszönöm. Tulajdonképpen tudományos, fantasztikus könyv, de pszichológiai szempontból nagyon jó. Arról van szó, hogy egy kisegér, Algernon, versenyez Charlie-val, aki súlyos értelmi fogyatékos, de egy operáció révén okossá teszik, és hát a értelmi fejlődését akarják nyomon követni úgy, hogy egy labirintust tesznek oda, ki tud hamarabb eljutni a céldobozba. Nagyon jó ötlet, igen ám, de én azt gondolom, valamiben mégsem stimmel. Tudnék, abban nem stimmel, hogy a kisegér nem látja át a labirintust. Charlie fölülről rátekint, az egészet látja. A verseny akkor lett volna igazságos, ha őt méreteinek megfelelő labirintusba helyezik, ahol a falon nem lát át. Ez nem érthető, ugye? De ő átlát, nagy előnyben van, mint háromdimenziós lény, a két dimenzióban mozgó kis egérrel szemben. Most hát ezért tud minket rászedni a sátán, és a hazugság atya több területen érvényesíti a hatalmát. Van egy kínálata. Például azt mondja az alkoholistának, azt mondta neki az elején, hogy szabad leszel, megkönnyebbülsz, mindjárt jól érzed magad. Megszabadulsz nyűgöktől. És mi a valóságos következmény, szóval rab lesz, és nem tud szabadulni. Azt ígéri, figyeljük meg, a sátán hazugsága nagyrészt ígéretekben fogalmazódik meg, és annyira átjárja az emberi gondolkodást, hogy azok is elhiszik az újabb ígéreteket, akik tudják, például 4 éve tudják, hogy nem tartották be, és mégis elhiszik. Mit ígér? A szabad szerelem, az nagyobb élvezet. Különösen egy kicsit titokban, senki nem tudja meg. És mi a valódi következmény? Kiszolgáltatottság és csalódás. Aztán mi a sátáni ígéret? Pornó és horror, nagyobb izgalom. Olyan csiklandozó, még azt látni kell, még meg kell nézni, még rá kell kattintani. És a valóság érzéketlenség a társak iránt, az emberek iránt, a másik ember iránt, akivel együtt él az ember. És az ezoterika, milyen szépen tudományosan csengő szó, ugye? Mit jelent az, hogy ezoterika? Ezoterikus energiák. Hát arról van szó, és ez igaz részben, hogy a természet fölötti világban energiák vannak. Azokat meg kell csapolni. Meg lehet csapolni. Csak el kell végezni egy agykontroll tanfolyamot. Vagy valami mást. Még pénzbe is kerül. Jó, hát a rádaiba el lehet járni úgy, hogy nem kerül pénzbe. De hát ez nem lehet annyira jó, mert nem kerül pénzbe. De hát azért meg pénzt adok, akkor az biztos sokkal értékesebb. Micsoda átverés. Pedig azt gondolom, hogy a legértékesebb kincseket ingyen adja Isten. Ajándékba adja Isten. Például a kegyelmet ajándékba adja. Micsoda tragédia, amikor a gonosz szolga példázatában az a szolga nem kegyelmet kér, hanem haladékot, és ki akarja fizetni a királyt. Azt hiszi, hogy tudja törleszteni azt a 10 000 talentumot. Nem tudja törleszteni. A szunvukung lázadásának a végén ez a mondat van, hogy gondolkozz 1000 évig, s ha új szíved lesz, befogad a menny. Igaz az, hogy új szív kell az, hogy befogadjon a menny. De hiába gondolkozik 1000 évig. Gondolkozhat 100 000 évig. Új szíve akkor sem lesz. Az új szívet ajándékba lehet kapni Istentől. De a kegyelem nem csak ahhoz kell, hogy Isten ne ítéljen halálra, hanem ahhoz is, hogy képes legyek élni neki tetsző életet. Ahhoz is kell a kegyelem. Magától nem megy. Ószövetségi mondat, de az Ószövetségben is. Ott van az Új Szövetség üzenete. Mózes 5. könyvében. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Na most ezek után szeretnék pár szót szólni a bibliai emberképről. A bibliai emberkép nem materialista, és nem spiritualista. Spiritus, ez nem csak denaturált szeszt jelent, hanem azt jelenti, hogy lélek, vagy mások szerint szellem, ugyanaz, mint görögül a pneuma. Ez az ábra Werner Gittől származik, néhány könyvet kiadott tőle az evangéliumi kiadó, Ugye a teremtés történetet tekinti át ez az ábra, idéztem ezt tulajdonképpen már az elején, de itt nyomon követhetjük vizuálisan is. Isten terve, alkossunk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Ugye 1 Mózes 1.26, akkor a kivitelezés, azután az Úristen megformálta az embert a föld porából, ez a test a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába Istentől. Tehát az egyik a test, a másik a lélek. Egyelőre maradjunk ezeknél a magyar szavaknál, jó? Héberül kellene mondanom, csak attól tartok, hogy rosszul mondanám. Görögül könnyebb volna, de itt héberül van. Ugye görögül a pneuma, a lélek, és a szóma, a test. Te tudod héberül? Nem már. Teológián tanították valamikor. Na és akkor mi az eredmény? Így lett az ember élő lényé. Ugye megállapítottuk az előbb, hogy két részből, test és lélek, ez kettő. De ezek valahol találkoznak. Hát oda van írva az, hogy psziché. Hát hogy áll ez? Mégis, hát akkor nézzünk meg egy másik ábrát, ezt a legalsót most 90 fokkal elfordítjuk. Föld pora, Isten lehelete, a kettő találkozik. Na most itt jobban össze vannak csúsztatva, mint az előző ábrán. Vajon miért? Létezik-e testi funkció valami lelki megfelelő nélkül? Testi funkció például az emésztés, nem? Hát az ember nem figyel oda, de ha rossz az emésztése, rögtön észreveszi. Még az imádkozásban is zavarja, vagy nem? Ha valakinek rossz az emésztése, zavarja a Biblia olvasást? Zavarja. Na és az Istenbe vetett erős hit kifejezetten spirituális vagy pneumatikus funkció. Függ testi dolgoktól? Például valakinek lemegy a vérnyomása. Ez testi. Persze, hogy függ. Nincs az egyik másik nélkül. Tehát alapjában véve a bibliai emberkép arról szól, hogy az ember egységes. Mindig együtt jelenik meg. Nem választható szét. Hogy hát akkor nincs lélek halhatatlansága? Hát a test visszatér a porba, a lélek megtér Istenhez. Na de mi következik azután? Kedves hallgatóság, miben reménykedtek? A feltámadásban, úgy van. Egy új testben, egy dicsőséges testben. Az a dicsőséges test tud-e enni? Hát még nekünk nem volt olyan, de hát az Úr Jézus feltámadása után ezt a dicsőséges testet hordozta, tudott enni. Hát adtak neki sült halat, és szemük láttára megette. Nem kérdezték meg a tanítványok, lehet, hogy megkérdezték, csak nem jegyezték föl, hogy ízle. Hát én reménykedem benne, hogy lehet ott enni. Nem tudom, lehet, hogy van, aki nem szeret enni. Ugye esetleg vannak szélsőséges platonisták itt köreinkbe. Ezenbe itt, bocsánat, hogy húzom az időt, de egy nagyon kedves történet. Egyszer évekkel ezelőtt Dömösön a Biblia Centrumban Antholzer tartott egy szemináriumot, és volt egy szabad nap, kirándulni mentünk Visegrádra, valahogy mellé keveredtünk az erdei ösvényen, és hát én megkérdeztem tőle valamit, amivel a feleségemmel vitatkoztunk, tudnék arról, hogy fogunk enni a mennyországban. Én azt állítottam, hogy igen, ő meg azt mondta, hogy legfeljebb az életfa leveleit. Ugye ott a jelenések végén szó van az életfáról. Megkérdeztem, nem árultam el, hogy ki mit gondol, de fogunk enni a mennyországba. Azt mondta, hát természetesen, hiszen az Úr Jézus is evett dicsőséges testében, amikor látta a feleségem elképett arcát, akkor hozzátette, de főzni nem kell, mert az angyalok a szolgáló lelkek. Hát azt hiszem, hogy ez inkább viccnek jó, valójában nem tudjuk, hogy hogy lesz. De a lényeg az, hogy egységes az ember, és ne próbáljuk szétdarabolni. És az új szövetség nem következetes a psziché meg a pneuma használatában. Azért ezt szeretném hozzátenni. Nem következetes. Például olyan igékben, ahol az ember a pneumát várná, például azt, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, mert a lelket meg nem ölhetik. Mit tetszene gondolni, melyik szó van a görögben? Nem a pneuma, a psziché. Vagy amikor azt mondja Jakab, hogy szeniden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a szühéteket. Hát nem a pneuma halhatatlan. A legtöbb ilyen igében a pneuma szó szerepel. De hát én azt gondolom, hogy a burgonya meg a krumpli ugyanaz a növény, nem kettő. Hát valami ilyen lehet a pszühével meg a pneumával is. Kár ezen agyalni, mert ez egy rossz teológia. Na most, ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy szent szellemet mond, hát ám szellemeskedjék, attól üdvözülhet. Én inkább lelkesedem a magyar nyelv szellemének, inkább ez felel meg. De hát vannak nagyon kedves jó barátaim, például az evangéliumi kiadónál, akik ragaszkodnak, és nem tudjuk egymást meggyőzni. Ők ragaszkodnak a szellemhez, megmondom, hát inkább azt mondom, hogy lélek, hát a lelki pásztoromhoz megyek, és nem a szellempásztoromhoz, meg lelki gondozói beszélgetéseket folytatunk, és nem szellemgondozás folyik. Ugye a maga a szó, a pneuma azt jelenti, hogy levegő. Hát ez most már elektromos orgona, de amit fújtatni kellett, azóta pneumatikus. Mert levegővel működött. Tehát ebbe is megy levegő, csak másképpen. És honnan van a szellem? A szellőből. Miért nem használta Károli? Mert nem létezett ez a szó. Tudjátok, ki találta ki? Kazinczy Ferenc. A nyelvújítás kapcsán. 18. század végén, vagy a 19. század elején. Ő találta ki a járda szót is. De volt egy másik javaslata is, ami nem terjedt el. Na mondjam, hát ha elterjesztitek. Tiprantyú. Ez is jó. De a járda az valahogy jobban bevált. Na van még egy táblám, ezt nézzük végig, és utána aztán hazamehetünk. Miről is van itt szó? A bűnről. A bűn következménye az, hogy Isten kijelentésétől függetlenné válik az életem. Isten kijelentésére épülő erkölcstől független lesz. Szituatív etikával él korunk embere. Bizonyos helyzetben erkölcstelen, más helyzetben nem erkölcstelen. Attól függ, ki követi el. Hogyha egy, most már nem akarom szegény druszámat tovább bántani, már egyszer sem mondtam a nevét, ha egy másik cég csinál olyat, akkor lesöprik az asztalról, több millió forintra megbüntetik. Nincs azonos mérce a sátán világában. De a következmény Isten ítélete. Nem ezután következik, rajtunk van. Észre kell venni. Benne élünk. A bűn egyik megnyilvánulása az önzés. Ebből fakad a környezetet pusztító ipar. Isten ránk bízta a földet. De az önzés nem engedi, hogy létrejöjjön egy olyan egyezmény, amit be is tartunk, akár Kiotóban, akár máshol. Mert profittól esünk el. Nem tartjuk be. És itt van a globális felmelegedés, a lyukas ózonpajzs, a vizek és a levegő szennyezése, az egészségtelen életmód. Ki állítja meg? Beszélünk róla. Most már van egy olyan ipar, amelyik abból gazdagodik meg, hogy kínálja az egészséges táplálkozást. És akkor úgy járunk, mint az a házaspár, aki megérkezik a mennyországba, eláll szemük, szájuk, gyönyörű, de azért nem gondoltuk, hogy ennyire gyönyörű, egyszerűen mégiscsak szemrányan néz a férje a feleségre, azt mondja, látod, ha nem ettünk volna annyi müzlit, már 10 éve itt lehetnénk. Tehát önmagában nem oldja meg az életünket. És az önzésből fakad a gyűlölet, hiszen a másik ember vetélytárs, sőt, ellenség. Farkas törvények uralkodnak, meghidegül a szeretet, mondja Jézus. Megáradt a gonoszság, fogalmazza Babics. És az emberi kapcsolatok és a közösségek szétesnek, egyre több a válás, egyre nagyobb a feszültség a nemzedékek között, és egyre mélyebbek a társadalmi ellentétek, és permanensé és globálissá válnak a háborúk. Igen, hallotok majd háborúkról és háborús hírekről. Olvassuk a Máté 24-ben. És a Márk 13-ban. Most már nincs a név, hogy ne lenne háború. Valahol van a földön. És tudunk róla. És az önimádat és bálvány imádás, hiszen mi a magunk istene vagyunk, magunkat imádjuk, meg az általunk létrehozott isteneket. Áldozatot mutatunk be komfortisten oltárán. Áldozatot mutatunk be a vagyon oltárán, a szerencse oltárán. Áldozatot, miféle áldozatot? Az időnket, az egészségünket. Áldozzuk fel, meg a kapcsolatainkat áldozzuk fel. Kőműves Kelemen félvéka ezüstér, félvéka aranyért. Egy feleséget és egy gyermeket. Áldozott fel. Korunk embere valami hasonlót. Már előre a gyerekeit, mert meg se születnek. Sokan jönnek az én nevemben, mert vallásos. És hol a különbség? Majd szó lesz róla. Mert úgy tűnik, hogy mindegy, nem? Hogy nevezzük. Miért ne nevezhetnénk Allahnak? Vagy miért nem mondhatnánk Buddhának? Nem mindegy. Biztos, hogy nem. Egy alkalom külön erről szól majd. Egyáltalán nem mindegy. A nagy hitető sugallmazása ez is, hogy mindegy. Na de alapjában véve mégis szép és jó, meg a buddhisták is azt mondják, meg a krisnások is, ugye milyen kedvesek. Akkor kínálják az ételeiket, szeretném mondani, az az étel nem árt. Nyugodtan megehetitek. A giliszta nem árt a halaknak, de a horog, amit a gilisztával együtt bekap, az igen, az árt. Az az étel, vagy az az ital, amiben beleteszik a mérget, tömegének nagy részében nem árt. Mondjuk finom tokai borba is bele lehet csöpögtetni. Az jó. Nem a tokai árt meg, hanem a ciánkáli, ami benne van. Vagy akármi. Az árt meg. És a keresztény gondolkodást fertőzik pogány eszmék. Az árt meg. Ezért kell nekünk ragaszkodnunk ahhoz, amit Isten az ő igéjében kijelentett. És leginkább ragaszkodnunk ahhoz, hogy egyetlen megváltónk van, a Jézus Krisztus. És senki más. De hol a határ? Hát ahány felekezet, annyi féle. Azért itt hadd tegyem hozzá azt, hogy az én látásom szerint a határ ott van, hogy Jézus Krisztus-e egyedül az életünk ura és a megváltónk. Vagy valaki más. Lehet tisztelni az iszlám kultúráját. Spanyolországban a mórok csodálatos épületeket hoztak létre, de az üdvösséghez vezető út nem ott van. Az úgynevezett keresztény felekezetek között. Én tisztelem az unitáriusokat, de ők nem hiszik azt, hogy Jézus Isten fia. Bármennyire fájdalmas. Nem tudom azt mondani, hogy keresztény testvérem. Noha adott esetben nagyra értékelem az illetőt. A tudásáért, a tisztességéért, sok mindenért. Az nem keresztény. De azon belül, hogy Jézus Krisztus a megváltom, tévedhetünk. Te úgy látod, én amúgy látom. Majd az örökké valóságban mindenki meglátja, hogy mégis csak a reformátusok látták jól. Na jó, remélem mindenki érezte azt, hogy ezt félig tréfásan mondtam. Egyébként tényleg azt gondolom, de ez más kérdés. Szóval attól meg boldogan fogunk találkozni a mennyországban evangélikus, meg katolikus, meg baptista, meg metodista testvérekkel, talán még golgotásokkal is. Igen, lehetnek tévedések. Lehetnek. Egyben nem szabad tévedni, hogy Jézus a megváltó. Nos, hát van itt még valami az alján, de ott van az a erős elválasztó vonal, hogy az igazságos és szerető Isten válasza a bűnre micsoda? Az ítélet és a megváltás. A kettő együtt. Gondoljunk most arra az igére, ami a szórólapon is rajta van. Röpül az angyal, nála van az örökké való evangélium, de amikor megszólal, azt mondja, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ugyanakkor szól a kegyenem, de annak az embernek reális a kegyelem üzenete, aki felfogta, hogy ítélet alatt van. A halálra ítéltnek kincs a kegyen. Aki nem tudja, hogy halálra van ítélve, az nem fogja föl. Ebből következik az evangélium, Isten félelem, a bűnbocsánat és a megigazulás igéje. Mi az, hogy megigazulás? Az, hogy Isten igaznak tekint, mintha soha nem vétkeztem volna. És lemondok a törlesztésről. Mert tudom, hogy nem tudok törleszteni. És a többi ember felé megtisztul a Krisztus egyháza. Jelenések könyve végén az az új ég, új föld, új Jeruzsálem, de a Jeruzsálemet szeretném hangsúlyozni. Szintén jelkép. Nem egy kőből épített városra kell gondolni, amelyben arany utcák vannak. Gyönyörű képek ezek. Az egyházat jelenti. Maga az ige adja megfejtést, amikor azt mondja, hogy mint egy férje számára elkészített mennyasszony jelenik meg az új Jeruzsálem. Ki ez a mennyasszony? A Krisztus mennyasszonya. Az egyház. Nem a református egyház, nem a katolikus egyház. A Krisztus egyháza. A kihívottak gyülekezete, akik elfogadták az ő kegyelmét, azokból áll. és megtisztultak. Most már nem vétkeznek. Most már nem is tudnának vétkezni. Nincs ott a sátán. És nincs ott a megromlott test. Új ég, új föld, új Jeruzsálem. Hát ez a mégső reménységünk, amiből nem az következik, hogy most aztán akármit csinálhatunk, remélem világos, hogy élünk a földön, helyt kell állnunk, küzdenünk a földön is a jóért, az igazért, nem vállalni a hamisságot, sőt, ahogy szembe menni vele, vállalni Jézus Krisztust. Én köszönöm a figyelmet és a türelmet, mához egy hétre folytatni fogjuk következő témánkkal, aminek a címe a pszichovallás. Szeretném, ha minél több pszichológus eljönne. Legközelebb lehet őket hívogatni, de nem csak azokat érdekli. Akkor Isten velünk viszontlátásra.